Köszönöm szépen a kedves szavakat és a felhangolást is. Nagyon fogjátok érzékeny és látni, hogy mennyire összecsengenek a dolgok. Minden, ami elhangzott eddig a buzításban is, dalokban is összefügg azzal, amit most elkezdek veletek együtt kimondani. Még legalább egy vagy két alkalom szükséges lesz arra, hogy a témával kapcsolatos, meglehetősen felszínes megértéseimet megosztam veletek, és arra bátorítsak titeket, hogy gondolkodjatok ti is tovább Isten igéjének mélységeim. Egy ilyen gondolat merült föl bennem: mindenható Isten és vagy mindenható pszichológia. Provokatívnak tűnhet maga a felvetés is. Nem provokálni szándékozok senkit. Na, szóval a pszichológia az a helyzet, hogy nem is követeli magának azt a tekintélyt, amelyet egyébként az ember hajlamos neki tulajdonítani. Pszichológia azt jelenti, hogy a lélek ismerete, vagy a lélekről szerzett tudás. Így önmagában értékes. De ha a bibliai alapokon állunk, akkor be kell lássuk, hogy az ember nem csak psziché, nem csak lélek, hanem a test, lélek, szellem egysége, teljessége. A teste, a lelke és a szelleme kölcsönhatásban vannak egymástól, hermetikusan el nem választhatók, bár vannak jellemzői az ember lelkének, fizikai testének és szellemének. Tehát a pszichológia nem is vallja magáról azt, hogy ismeri az embert. A pszichológia azt mondja, hogy ismereteket igyekszik szerezni az ember lelkéről. Mégis az embernek nagy kísértése, hogy vallássá tegye a pszichológiát, azaz behelyettesítse az ige ismeretét, kiváltsa, felváltsa a pszichológiával, mert kézzelfoghatóbbnak tűnik, és a hitét a pszichológiába kezdi fektetni. És így jön létre az, amit a római levélben felcserélésnek nevez az apostol. Váltás történik, Isten váltás történik. Ő azt mondja, hogy felcserélték az élő Isten képét csúszómászók és egyéb képével, tehát a felcserélés bármi beilleszhető, és azt mondja, hogy önnön bölcsességüktől felfúalkodtak, és emiatt hely készült a szívükben egy olyan torzulásnak, amelynek a eredményét a mai világban érzékeltétek. Látjátok, azt mondja, hogy férfiak ellen gerjedtek fel szexuális indulattal, és ezt egyébként pedig jónak tartják, és egyetértenek ezzel. Tehát gyakorlatilag a felcserélés folyamata az ma is zajlik, és félő, hogy a keresztény közösségben is az élő Isten, a mindenható Isten imádatát felváltja a pszichológia, mint helyettesítő tudomány és eszköz. Kérdés tehát az, hogy a pszichológia segíthet az emberen. Mint mondom, a pszichológia nem is vallja magáról, hogy meg tud menteni bárkit is, mert maga a neve azt jelenti, hogy pusztán az ember egy alkotó eleméről való tudás. És így önmagában tehát van benne érték. Tehát nem követeli magának azt a fajta tekintét, amit néha az ember maga ad neki, és tulajdonít neki, és ezért zsákutcába kerül ezen az úton, sőt, ugye a pszichológusok is, a testlélek szellem egységei, tehát nekik is szükség van megmentésre és segítésre, hogy mennyire így van, beszélgesse egy gyakorló pszichológussal, vagy pszichiáterrel. Ugye van itt ilyen közöttünk a Marász Gyurit, aki így kezdte a pályáját, kérdezd meg tőle, hogy milyen rémisztő dolog Isten nélkül pszichiáternek lenni. És akkor rá fogsz jönni, hogy mennyire igaz, amit mondok. Jézus, most akkor el lehet jutni ugye ezen az úton, a felcserélés útján, mikor az ember elkezdi felcserélni az élő Istent, az élő Isten képét mással, valami mással. El lehet jutni oda, hogy az ember elkezdi a kegyességnek a látszatát megtartani, de az erejét megtagadja. Azaz, elválasztva lesz a szíve, a lelke, a szelleme és a pszichéje attól az erőtől, hatalomtól, amely változás képes munkálni az ember jellemében. És egy jelen formálódás, jelen változást tud létrehozni az életében, és ezen az úton pedig egy más képet fog mutatni az élete. Tehát kulcskérdés, hogy a mindenható Istenben hiszünk, vagy pedig valamilyen más egyéb segédtudomány mindenhatóságába fektetjük a hitünket, és ennek aztán vannak következménye az életünkre nézve. Persze az ember mindig könnyebben kapaszkodik olyanba, ami számára felfogható, értelmezhető, racionálisan belátható, mint abba, hogy az Isten igéje olyan tükör, amely az ember lényének legmélyéig tárja fel a valóságot. Jézus tanításából egy gyöngyszemet fogunk megnézni a következő három alkalommal, és ennek fényében, reflektor fényében kicsit vizsgáljuk saját magunkat, a gondolkodásunkat, és néhány pszichológiai meghatározást is meg fogunk természetesen nézni. Ez az irgalmas samaritános példázata. Amikor az irgalmas samaritános példázatával foglalkozunk, szintén több kérdés merül fel. Az egyik, hogy miért mondta Jézus ezt a példázatot? Mi volt vele a célja? A másik, hogy az irgalmas samaritánus egy prototípusa a keresztény embernek, tehát egy olyan öntőforma, hogy na ilyennek kell lenned, és ha nem vagy ilyen, akkor nem vagy jó keresztény. Vagy netán azt akarja megmutatni Jézus, hogy milyenné válhatsz. Tehát milyenné lehetsz, ha engeded, hogy ő munkálkodjon, dolgozzon az életedben. Mondod végig. Én az utolsó meghatározásra voksulok, és mindjárt könnyebben fogod fogadni az ige igazságát, ha megérted, hogy Jézusnak esze ágában sincs azt gondolni rólunk, hogy készen vagyunk. De ő nem elégszik meg kevesebbel, mint a tökéletesség. Ha már célokat tűzünk ki. Persze tisztában van azzal, hogy a tökéletesség elérése, ez egy út, egy folyamat, amelyet megszentelődésnek hívunk. Hinnünk kell az keresztényként, hogy Isten igéje egészen elegendő ahhoz, hogy ez a változás, amelyet, mint mondtam, a irgalmas samaritánus képében tár elénk Jézus, hogy elegendő az Istennek a beszéde ahhoz, hogy ez a változás Isten szent szelleme által végbe menjen az ember életében, és a jelleme megváltozzon. És ne azonosítsa magát a jellemének azon sötét tulajdonságaival, amelyeknek semmi köze nincs a Bibliához. Némelyek még büszkék is ezekre. És azt mondják, én ilyen vagyok. Holott a Szentírás tanítása alapján, hát nem kéne ilyennek lenni. Na, ezekkel fogunk foglalkozni, néhány idézetet is hozok majd, és kibontjuk. Figyeljetek! Több mindent olvasni fogok, mert leírtam több dolgot, akkor jobban fogunk tudni haladni. És figyeljetek, mert megéri. És arra bátorítom titeket, hogy lépjetek be az Isten világába. Ne külső szemlélőkedjetek, hanem lépjetek be, mint a Jézus itt lenne. Mint a ti lennétek azok, akikkel beszélget Jézus. A ti életetekről, vagy a mi életünkről, az én életemről. Sokkal izgalmasabb lesz. Mintha egy kicsit ilyen mozi jelleggel éljük meg. Na nézzük a irgalmas samaritánus történetét megelőző versekkel, ezt az ige szakaszt a Lukács evangéliumából, a 10. fejezet 25-ös versétől kezdve. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Ja, és bocsássatok meg még annyit, hogy amit én mondok, az szervesen összekapcsolódik az, amit János elkezdett. Tehát nagyon össze fog kapcsolódni, csak ennek a valóságnak más aspektusaiból vizsgáljuk a témát, ajándékunkból, és a személyiségünk különbözőségéből fakadóan. Tehát az a jó benne, hogy mire végigérő is a sorozattal, meg én is, sokkal gazdagabbak leszünk együtt. Tehát, és megint a Szentlélek, tehát majd vissza fog csengeni a bevezetőben, elmondott néhány gondolat, meg a dicsőítés közben is, tehát én csak gyönyörködök Isten szellemének munkájában, hogy mennyire tudja, hogy mire van szükségünk. Tehát ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Nagyon érdekes kérdés, hogy önmagában tehetek-e valamit azért, hogy elnyerjem az üdvösséget. Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd agapé szeretettel, tehát Isten szeretetével, az Istentől kapott vagy tanult szeretettel az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elméből, és felel barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Látjátok? Megvan az ige, mérlegre teszi az ige a szívet, és már az ember elkezd azonnal kibújni. Kifogások, na jó, de hát én, hát nekem, meg másnak, meg neki, meg egyébként, meg nem lehet, meg így sem, meg úgy sem. Válasz, hogy Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy levita is, ezek ugye egyházi személyek voltak, hasonlóképpen, mai fogalom szerint, hasonlóképpen egy levita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Oda ment olajat és bort öntött sebeire, akkori gyógymód volt ez, fertőtlenítő eszköz, meg sebgyógyító eszköz, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül, a pap, a levita és a szamaritánus közül, ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amikor a irgalmas samaritános történetét olvassuk, bizonyára többeteknek eszébe jut Jézus Galileában elmondott hegyi beszédéből az úgynevezett aranyszabály. Így hangzik a Máté 7.12-ből, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. No, kérdés az, hogy mit jelent ez az igevers. Mit jelent ez az igevers nekünk? Gondolkodjunk el rajta. Magatokba kérlek, válaszoljatok. Milyen kérdést fölteszek ezzel kapcsolatban, és próbálom segíteni az elmélkedést, a gondolkodás Isten igén. Azt mondja az egyik kérdésem az, hogy mit jelent szerintetek az igevers konkrétan? Te hogyan értelmezed? Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Tehát az egész Ószövetség lényege. Mit várhatunk másoktól, ha ennek szellemében cselekszünk? Mi a válaszod erre? Kell-e várnunk bármit is? Másoktól, ha ennek szellemében cselekszünk. Egyáltalán kell-e várnunk? Benne van ebben az igében, hogy várhatunk bármit is. Tanít-e Jézus egyéb beszéd ezen mondatában arról, hogy ha jót teszek mással, ha szeretettel bánok mással, akkor ebből egyértelműen az következik, hogy ezt kapom viszonzásul. Az igében leírtak paralel, azaz egyeznek-e azzal a mondással, hogy jót tett helyébe, jót várj. Tehát az aranyszabály kiváltható ezzel a mondással, hogy jót tett helyébe, jót várj. A tartalmi lényege megegyezik-e? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? Úgy vélem, hogy abban megállapodhatunk, hogy ha azért teszünk jót mással, mert várjuk, hogy viszonzásul ugyanazt velünk is megtegye, már nem beszélhetünk önzetlenségről. Nem beszéltünk tiszta motivációról, és végképp nem agapé, azaz feltétel nélküli krisztusi szeretetről. Ez inkább hasonlít egy üzletre. Befektetjük a jó cselekedetet, hogy aztán ennek hasznaként mások is jót tegyenek velünk. Megérthetjük, nem túl nehéz, ha így gondolkozunk, akkor az életben sok csalódás fog érni bennünket, mint ahogy sajnos egyébként, pontosan kimondva vagy kimondatlanul, éppen az ilyen várakozások miatt ér is. Mert így működünk. Az aranyszabályt úgy értelmezzük valahol magunkban, hogy ha én megtettem valamit veled, akkor elvárom, hogy te is ezt tedd velem. Ha én segítek neked, akkor te is segíts nekem. Ez így működött, ez működtette a vidéki társadalmat. Én elmentem építeni a te házadat, te eljöttél építeni az én házamat. Én elmentem neked a disznót feldolgozni, segíteni, te eljöttél nekem feldolgozni, segíteni, és akkor megosztottuk a úgynevezett kóstolót, és akkor mindenki jól járt. Win-win. Üzlet az üzlet. Mindenki jól jár. Na de Jézus, ugye a irgalmas samaritános példázatában, amit mond, hát nem erre próbál rávilágítani, nem ezt próbál nekünk a szívünkbe írni. Tehát nem várhatjuk, hogy ha mi jót cselekszünk, vagy szeretettel viszonyunk másokhoz, akkor ők is így fognak viszont hozzánk viszonyulni, mert ha így gondoljuk, sajnos, nagyon sok csalódás előtt állunk, és valószínűleg már sok van mögöttünk is. De csalódásaink oka legtöbbször pontosan ez a várakozás. Vannak emberek, akik inkább kihasználják szeretetünket. Visszajönnek jó indulatunkkal. Sőt, akadnak olyanok is, akik ennek a jó indulatnak vagy szeretetnek az elmaradásakor követelni is kezdik tőlünk a korábban tapasztaltakat, mint előjogot. A kérdés, hogyan kezeljük az ilyen helyzetet? Keresztényként. Krisztus tanítványaként, amikor követelni kezdünk tőlünk azt a jót, meg azt a hozzáállást, amit korábban tanúsítottunk, de hát visszaéltek vele. És megmondjuk a másiktól. És amikor követelni kezdünk tőlünk, meddig bírjuk azt, hogy nem? Rendkívül sok múlik azon, hogy milyen megértésünk van az irgalmas szamaritánus lelkületével kapcsolatosan, amit Jézus tanít. Hogy hogyan éljük meg ezeket a szituációkat. Hogy valóban a Szentlélek munkája az, ahogy reagálunk, vagy a saját lelkünknek a csalásának az áldozatai vagyunk, vagy mások csalásának az áldozatai leszünk. És elveszítjük a szabadságunkat. Jézus arra bátorítja a szívünket, hogy tanuljunk szeretni a mennyei atyától. És akkor szintén hegyi beszédben van. Hát azt gondolom, hogy mérható és meghökkentő, tehát annyira meghökkentő, hogy csak néhány gondolatot fogok róla mondani, de nagyon kérlek, hogy elmélkedjetek rajta, mert nagyon mély a tanítás. Máté 5:44-től. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. És imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Mi van? Hogy legyetek mennyi atyátoknak fiai, és itt a magyarázat, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Hát nem ugyanezt teszik el a vámszedők is, tehát üzlet. Üzlet szeretet. És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mivel tesztek többet másoknál. Nem ugyanezt teszik-e a Krisztus még nem ismerők, vagy Isten nélkül élő pogányok is. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Mondtam, nem magyarázom meg, próbáltam egy-két dologra felhívni a figyelmet, tehát nyilván itt nem arról van szó, hogy szolgáld ki a gyűlölködőnek a kénye kedvét, hanem, hogyha éhezik, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia. Tehát ha szükségbe kerül, életszükségbe kerül, akkor ne menj el mellette irgalmatlanul. Ugye ez az igének az alaptanítása, ha végig gondoljátok, de ezt is lehet nagyon rosszul érteni. És akkor, ha rossz megértésem van, abból rossz következtetés származik, és a rossz következtetésből pedig megélhetetlen kereszténység származik, és akkor elhiszem, hogy nem is működik. És megtagadom az erejét, pontosan azért, mert rossz a megértésem, rossz a várakozásom. Magammal kapcsolatban, vagy másokkal kapcsolatban. Felmerült az a kérdés is bennünk, hogy ezek az elvek a tanítvány keresztény életében érvényesülhetnek az üzleti életben, munkahelyi közegben, iskolai környezetben. Vagy hát ez a kereszténység, a gyülekezet belső világának a ismérvei, igazságérzek. Hát én azt gondolom, hogy igen, érvényesülhetnek. Ez az én válaszom. Válaszold meg te is magadnak. Természetesen a következő kérdés az, na oké, de hogyan? Jó, hogy érvényesülhetnek, rendben van, ezt még el is fogadom, de hogy működik? Hogy működjön a szamaritánus szeretete, az atyától tanult szeretet a hétköznapi életemben? A munkahelyen, a melóhelyen, a kapcsolatrendszeremben? Mondtam már nektek, hogy az üzleti életben ismerik a win-win megállapodást. Az azt jelenti, hogy mind a két fél jól jár az üzlettel, a megállapodással. Ezt a világi emberek is tudják, te is jól jársz, én is jól járok, és ilyen üzletet sikerül kötni, hogy ezt érzi mind a két fél. Tehát ki tudod alakítani a másik félben azt az érzetet, hogy úgy érez, hogy neki ez megérte, akkor már win-win üzletről beszélnek egyébként. De ez természetesen létrejöhet úgy is, hogy a valóság bizonyos szegleteit az ember elhallgatja, hogy a valóságnak egy bizonyos részeit exponálja, megvilágítja és felnagyítja. Természetszerű, ugye még akkor itt nem beszéltünk keresztény etikáról, vagy keresztény erkölcsről, hanem jól megfondolt világi logikáról, azaz te is jól jársz, én is jól járok elvről. Az is lényeges, hogy keresztényként tehát tovább kell lépnünk ezen az üzleti logikán, meg ezen az elven, filozófián. Nem szerzünk olyan üzleti előnyt, amely a másik becsapásával jár. Viszont meg sem engedjük, hogy mások olyan üzleti előnyt szerezzenek, hogy bennünket átverjenek, vagy megrövidítsenek. Tehát ez is fontos. Ez keresztény. És még egy gondolat, amit szerintem fontos az üzleti életben megtanulni, nem minden partner vagy ügyfél felett érdemes megtartani. Van, akivel jobb, ha nem üzletelünk, vagy megszakad az üzleti kapcsolatunk. Aztán emlékszem rá, hogy egy alkalommal beszélgettem egy házaspárral, egy cigány házaspárral, megtértek, a Szentlélek által új életet kaptak, és az asszony elmondta nekem, hogy hogy élte meg az üzleti életben a Szentlélek általi új életet, a változást. Nem tanította rá senki, hanem olvasta a Bibliát, hallgatta a prédikációt, imádkozott, és a Szentlélek elvezette arra, hogy más üzleti magatartással viseltessen az ügyfelei felé. Na most egészen kifényeztem, már az üzletasszony volt, hát így is futarott aranya üzletelt. És átverte az embereket, azt mondta az embereknek, hogy ez arany. Hát ez megéri, hát ez nagyon x-karátos arany. És azt mondta, amikor megtért, abba hagyta azt, hogy a futtatott aranyat aranyként árulja. Hogy becsapja az embereket. Eljutott a Szentlélek által arra, hogy ez nem tisztességes. És kevesebb üzleti haszonnal, kevesebb pénzzel járt utána az üzlete, és futtatott aranyként kezdte árulni, kisebb áréssel, de nem másokat átverve. Milyen érdekes. Aztán másik helyen, munkahelyen nagyon megszerette az egyik keresztény munkavállalót a főnök, és szerette volna jobban megfizetni. És azt mondta, hogy figyelj, van egy új üzlet, ezt meg ezt kellene értékesíteni, nagyon jól lehet vele keresni. A következő években sokkal több pénzhez jutsz, és én szeretnélek téged hozzájutatni ez a lehetőséghez, hogy többet keres. De egy probléma van. Ahhoz, hogy sokat értékesíts, bizony néha el kell hallgatni a valóságnak azon elemeit, amely nem segíti az üzletkötést. Zárójel megjegyezném, szóval hazudnod kell. Csak ezt olyan üzletileg szépen fogalmazták. Nyilván maradt a előző fizetési kategóriában a barátunk, mert mondta neki a főnök, hogy de gondolom, hogy te erre nem lesz egész. Hát válaszolta, hogy jól gondolod. Volt jelentkezőre. Tehát igenis ezt a fajta hozzáállást, gondolkodásmódot, azaz az irgalmas samaritánusnak a lelkületét a hétköznap életbe alkalmazni lehet. Vagy legalábbis haladni afelé, hogy egyre inkább bele illeszkedjen az én életem, az én gondolkodásom, az ilyen típusú szeretetbe másik ember felé, és tanuljak a mennyei atyától szeretni. No, hát miről szól az irgalmas samaritánus története? Itt is hoztam néhány kérdést. Ugye egy vallásos emberrel beszélget, a vallásosság kritikáját fogalmazza meg benne Jézus? Hát lehetne azt mondani, hogy igen, még ez is lehet igaz. De nem gondolom, hogy teljesen. Vagy a jó cselekedetek fontosságára irányítja a fókuszt. Erről tanít. Vagy az emberi jóság és segítőkészség az, amiről beszélni kíván Jézus az irgalmas samaritánus példázatában. Vagy sokkal inkább a tiszta és önzetlen szeretetet világítja meg. Hát nyilván az utolsó, bár mind a három kérdése mondhatnánk, hogy igen, igen, igen. Csak akkor eltévedünk. Akkor rossz lesz a következtetés, mert rossz volt a kérdés. Figyeljük meg, hogy Jézus azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, parancsra adja magyarázatképpen a példázatot. Tehát azt próbálja kibontani Jézus, hogy mit jelent, hogy szeresd a fele barátodat, mert erre vonatkozott a törvénytanító kérdése, hogy de hát ki a fele barátom, azaz ki az, akit így kell szeretnem fele baráti szeretettel. És erre a szeretet kérdésre adja a választ Jézus a irgalmas samaritánus történetében, tehát a tiszta és önzetlen szeretetről szól a példázat, és erre tanít bennünket. Onnan is inkább, mert ha olvassátok ugye az egész szakaszt, és a folytatást olvassátok, akkor a Márta és Mária története következik, és ott a jó cselekedet és a szeretet kapcsolat konfliktusa tárul elénk. Döbbenet egyébként, hogy igazán azt a történetet sem lehet megérteni, ha nem ebbe a relációba helyezed el, tehát a irgalmas samaritánus történetének üzenete lényegi részét, mert Lukás nem véletlen szerkesztette ezt ide, mert így lehet megérteni, hogy mi is volt itt a probléma. Tehát a jó cselekedet és a szeretet kapcsolat konfliktusáról áll, azaz. Érdemes-e háromfogásos vacsorával várni a vendéget, úgyhogy idegbeteg vagy? Nagyon egyszerű, nem? Vagy azt mondani, hogy rendelek pizzát. És akkor megmosasszok, és akkor minden jön, addigra már kicsit le is nyugodtam, és a pizza köré tudunk ülni. Miért? Mert nekem a kapcsolat fontosabb, mint hogy mit gondol én rólam, hogy milyen háziasszony vagyok. Nagyon gyakorlati konfliktus. Gyerekeim, mi a fontos? Mindig rend legyen? Vagy azt a kicsi időt, amit tudunk tölteni, azt ne állandó veszekedésben töltsük. A jó cselekvés és a szeretet kapcsolat konfliktusa. Márta és Mária esetében pontosan ez történik. Azt olvasod, hogy a Lukács 10:40-től Márta pedig teljesen elfoglalta magát a sokféle szolgálattal. Úgyhogy kiszolgálja ott a Jézust és tanítványait, a vendégeket, meg a családját. Ezért előállt Márta, és így szólt: Uram, hát nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra jött a szolgálatban? Hát ez a legfontosabb, hogy rendben legyen. Hogy más is lássa, hogy milyen háziasszony vagyok. Hogy én milyen jól csinálom a dolgokat. Hogy mennyire tisztellek téged. Hát azzal tisztellek meg, hogy hót ideg vagyok. annyira tisztelek, hogy tiszta idegbeteg vagyok. És már rád sem bírok nézni, már azt is bánom, hogy itt vagytok. Nem beszél a sok mosatlanról, amit mindenki lát. Mondd hát neki, hogy segítsen. Azaz cserélje fel a kapcsolatot, a szeretett kapcsolatot a jó cselekedettel. Az általam jónak értelmezett cselekedettel. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Hogy is van, jobb a száraz kenyér, vagy a... ott, ahol békesség van, mint a hízott ökörtülök, ahol békétlenség, háborúság, perpatvar van. Nem szerettem volna a hölgyekre kihegyezni ezt, azért remélem, hogy férfiak, mi is halljuk a lényeget. Tehát nagy kísértés, hogy a kert gazos. Már is azonnal. Vagy holnap. Holnap után. Utána. Se. Hát igen. Mi van a fókuszban? Mi van a fókuszban? Mi az érték? Mária a jó részt választotta. Azaz nem valódi az a jó cselekedet, amely a szeretett kapcsolatot nélkülözi, ellehetetleníti, vagy helyettesíteni próbálja. Hány ember próbál ajándékokkal pótolni szeretett kapcsolatot? Nem lehet. Nem lehet, mert ha egész házad kincsét is kínálna a szeretetért, majd még vissza fog térni, csak megvetnének érte. Szeretni, szeretet kapcsolatban lenni akkor lehet, amikor együtt vagyunk. Nem utólag gondolkodni, jó lett volna. Vagy olyan rövid időt voltunk együtt, és azzal töltöttük, hogy oktattuk egymást, meg akartuk változtatni egymást, a véleményünket el akartuk mondani egymásnak, tehát végül is az egész csak rólunk szólt. Csak rólunk szólt. Nyomokban sem tapasztalható benne, hogy találtam meg benne az irgalmas samaritánusnak Jézus által bemutatott lelkülete. Szeretem Jézust, mert Jézus tök normális. A mindennapokról beszél, az életünkről beszél. Arról, akik mi vagyunk. Nem valami elvont dologról beszél. A Biblia nem egy tudomány. Még ha a teológia tudomány is lett. De a teológia azt jelenti az Istenről való tudás, ismeret. Tehát az Isten megismerése. Ez a teológia. Tehát az a teológia, amely nem vezet Isten mélyebb megismerésére, az nem nevezhető teológiának. Az valamilyen egyéb eltorzó tudomány. Ebben ugye János barátommal teljesen meg tudunk egyezni. Is, meg hát veletek is. Oké. Másrészről a kikövetelt, kierőszakolt, manipuláció után kizsarolt cselekedet sem nevezhető jónak. Mert nélkülözze jóság alapját az isteni szeretetet. Tehát megtehetek valamit úgy is, hogy kimanipulálják tőlem. Tehát addig zsarolnak, és addig manipulálnak, amíg meg fogom tenni, szóval a békesség érdekében. Csak kérdés az, hogy a békességet érdemes-e megvenni így, mert ott fogunk tartani, hogy azt mondják, hogy békesség, békesség, de nincs békesség. Hogy a proféták könyvében van. Tehát végül is nem lesz békesség, csak a konfliktust jegeltem. Miért? Mert fizettem érte, hogy a konfliktus picit eltoljuk magunkra. Úgyhogy nem akartam, nem volt kedvem hozzá, de mégis megtettem, mert kimanipulálták tőlem. Az ilyen tettek mögött a következő fél, a követelőző fél esetében az önzés, az ezt kiszolgáló fél szívében pedig leginkább a félelem található. Felteszem a kérdést. Szeretnél valakivel olyan kapcsolatot fenntartani, amelyben azért tesz meg veled valami jót, mert fél tőled? Tehát neked örömet okozna ez őszintén? Akkor miért csináljuk? Miért manipuláljuk egymást? Miért forszírozunk egymást? Miért próbáljuk az akaratunkat rákényszeríteni a másikra? És nem win-win helyzet jön, hanem én győztem, te vesztettél. De mint látjuk, a felebaráti szeretet Jézus tanításában ennél sokkal mélyebb, mint hogy te is nyersz, meg én is nyerek. Ez a világi szint, egy világi embernek is annyi bölcsesség, annyi esze, hogy hosszú távon gondolkodom, akkor legalább őnek is érezni kell, hogy valamit nyert ezzel ő is. De ennél sokkal mélyebb dologról van szó. Az irgalmas szamaritánus története olyan szeretetről szóló példázat, amiből fakadó cselekedet, tehát nem piszkol be az önzés, az egoizmus, az én központosság, melynek motivációja tiszta. Nem teszi zavarossá semmilyen a segített személlyel szemben támasztott elvárás, vagy önelfogadási problémából fakadó kompenzáció, azaz azért segítek, hogy többnek érezzem magam. Ezt ezért a Biblia holt cselekedetnek egyébként. A cselekvő nem önön lelkében tátongó ürességet igyekszik betömködni ezen az úton, hanem a szívében lévő bőséges isteni szeretetet adja tovább a segítő-segített kapcsolatban. Tehát az irgalmas samaritánus története ilyen lelkületről beszél. Nem arra, mi Lukas a lelkem, és önértékelési, önelfogadási gondjaim vannak, és azzal próbálom magamat megnyugtatni, hogy valakinek szüksége van rá. És ez, sajnos azt kell mondjam, nem a felebaráti szeretetből fakadó tett. Ez még mindig én rólam szól. Bár ez nem annyira kártékony, mint a manipulálok. De megmaradok sérültnek, kiskorúnak, Lukas lelkűnek. Nem fog tudni az Isten ereje felnövekedésre segíteni a belső ember szerint. Igen. Az irgalmasan cselekvő szamaritánus olyan zsidó emberen segített, tehát egy szamaritánus volt, ugye a zsidókról tudjuk, hogy gyűlölték a kevert népet, Galilea és ugye Júdea közé szorult népet, a szamaritánusokat, gyűlölték őket, vallásuk is ilyen kevert vallás volt. Tehát ez az ember, a szamaritánus egy nagyon szépséges zsidó emberen segített, aki vallási alapú meggyőződéséből fakadon megvetően tekintett erre a szamaritánusra. Tehát ha így találkoztak volna épségben, egészségben, akkor kikerült-e volna messziről, még leköpött is volna egyet. Ezen segített. Maga tehetetlenné vált ember volt, akin segített, tehát azt sem tudta, hogy ki és mit csinál vele. Tehát esély sem volt, hogy bármit elvárjon. Nem tudta a személy visszafizetni, meghálálni a kapott segítséget, hiszen nem is tudta, ki segített rajta. A történetből ez nem derül ki. Egy szamaritánus. Ő egy szamaritánus. Nem a szamaritánus, hanem hát egy úton lévő ember. A segítséget nyújtó nem várt el semmilyen hálálkodást, és nem is számított semmilyen előnyre a tettéért. Sőt, felvállalta annak a terhét, méghozzá abszolút önzetlenül, mármint a segítség terhét, a jó tett terhét. Időt, pénzt áldozva vállalta a kellemetlenséget azért, hogy a magán segíteni képtelen, számára egyébként ismeretlen embertársát, sőt, még ellenséges embertársát támogassa, addig, amíg ez feltétlenül szükséges, és nem tovább. Egyéb iránt ez a mózesi törvények lényege is, Ahogyan a törvénytudóval való beszélgetés során, ugye erre Jézus igyekszik rá is mutatni, Lukács 10:26-27-ben van a két törvény ige idézve, a szeresd uradat, Istened, és fele barátodat, mint magadat, ige. Maimonidész, a középkorú zsidó tudós, a következő tanította zsidó gondolkodásmód. Cedeká, jó cselekedet, második legmagasabb formája az, ha ismeretlennek adunk adományt. De a legmagasabb rendű formátum az, ha ajándékot, illetve kölcsönt adunk, vagy egyfajta partnerséget vállunk úgy, hogy annak eredményeképpen a megajándékozott el tudja magát majd tartani, és nem kell másoktól függenie, vagy éppen másokon élősködnie sem. Tehát megint nézzétek meg, a nagyon egészséges az irgalmas szamaritánus által mutatott szeretet. Hát addig segíts, amíg feltétlen szükséges, és segítsd a függőségből ki ezt az embert, hogy önálló tudjon lenni. Tehát a irgalmas szamaritánusnak a lelkülete tében nem fér bele a függőségi kapcsolat. Mert abszolút önzetlen. Szeresd. Ugye a törvény szavait, mint mondtam, idézte itt a törvénytudó Jézus kérdésére, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod, és erre válaszolta, az 5 Mózes 6.5-tel és a 3 Mózes 19.18-tal válaszolt, most nem fogjátok látni kivetítve, de figyeljetek, nagyon tanúságos a két ige, amiből kiemeli a lényeget a törvénytanító, és nyilván ez az eszenciája a törvénynek. Szeresd az Urat, 5 Mózes 6.5, a te Istened, de teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És a 3 Mózes 19-18, figyelj, bosszú álló ne légy. Tehát az ellenség szeretetének a kibontása, amit Jézus tanít, itt megint jobban megértjük. És haragot ne tarts. A te néped fiai ellen, hanem szeresd fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Tehát ne legyen a szíved bosszúálló, és ne legyen a lelked haragtartó. Azaz ne kívánd a kárát a másiknak. Még akkor sem a rosszat tett veled. Ez a szabadságnak a kulcsa. Azt mondja Máté, amikor ugyanezeket az igéket és szituációt elénk tárja, a Máté 22:40, e két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták, tehát az Ószövetség lényege, a szeresd az Urat, az Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és fele barátodat, mint magadat. Ez a lényege annak, amit az Ószövetségben olvasunk. Ezt mondja Jézus. A szeresd kifejezés, nagyon érdekes, szeresd az Urat, szeresd fele barátodat, ez a jövőben mutató kijelentés. Tehát azt mondja, hogy döntsd el, hogy szeretni fogod. Nagyon-nagyon különös, mindjárt össze fog állni a kép, hogy miért van ez így. Tehát a törvény valami olyanról szól, ami valaminek a következménye. Tehát szeretni fogod. Kérdés, hogy mikor? Mi kell ahhoz, hogy szeretni fogod az Urat, a te Istenedet, és szeretni fogod a felelbarátodat, mi magadat? Mi váltja ki ezt a változást az ember szívében, szellemében, lelkében? Ugye a szellem az mindig egy erősebb, hosszabb távú meggyőződés, a lélek az az érzelmek, a körülmények függvényével ide-oda hajlik. Az egyik szótári meghatározás azt mondja a szeretetről, az agapéról, szeretet, vagy szeret, megszeret, önzetlenül a szeretet tárgya érdemeitől függetlenül szereti. Érdemeitől függetlenül szereti. Tehát önzetlenül. Irgalmas samaritánus. Nem tudod semmit adni érte. Nem tudott hálát adni, nem tudta visszafizetni. Nem is volt lényeges, hogy kisegített. Isteni tulajdonság megnyilvánulás az emberek iránt, amely azok, mármint az emberek javát, megmentését és üdvösségét szolgálja, és ez az agapé szeretet, és ennek a mélysége van összefoglalva, ugye ez a kegyelem szeretetnek az üzenete, a János 3.16-ban is egy nagyon érdekes dolog, hogy itt érted meg, hogy a szeretni fogod előtt mi van. János 3.16 úgy hangzik, olvasok együtt, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na most itt a szeretet viszont olyan múltidejű alakban van, ami máig hat. Tehát a mi szeretetünk előtt mi van? Az úgy szerette. Az Isten úgy szerette. Megértése. Ez az, amely átbillent az ember szellemében, a szívében, és tovább viszi az ember szellemében, a szívében ezt a típusú szeretetet a másik ember felé. Mert ez eldöntött dolog. Ez az a szeretet, amelyet Isten eldöntött, megmutatott és fenntart. Méghozzá a fiában, Krisztusban. Isten eldöntötte, nyilvánvalóvá tette és fenntartja ezt a szeretet ajánlatát az emberek világának és benne személyesen neked. Jó dolog, nem? Csodás dolog. És ebből fakad az, hogy szeretni fogod az Istent. És szeretni fogod az embertársadat, mert Isten szeret téged. És benned van ez a szeretet. Szeresd az Urat és fele barátodat, szívbéli indulat, hozzáállás ennek a kegyelem szeretetnek a befogadásából, megtapasztalásából fakad az ember szívéből. A megváltott ember szellemében e kettő elválaszthatatlanul születik meg, a kegyelem és a szeretet. És él tovább Krisztus tanítványa életében a mindennapokban. Nem különíthető el az Isten iránti szeretet a testvéri, majd felebaráti szeretettől, hiszen az Isten szívének indulata az elveszett ember iránti áldozatkész szeretet. Az Isten szívének indulata az elveszett emberek megmentés iránti áldozatkész szeretet. Tehát az irgalmas samaritánusnak a szeretete valójában az Isten szeretete. Az Isten szeretetének megnyilvánulása egy emberen keresztül, egy konkrét helyzetben. János és Péter apostol a Szent Szellem által megfogalmazott szavai ennek az üzenetnek a mindennapi életre való megértésére és megélésére buzdítanak bennünket. Ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy a szeretet forrása a bennünk lakozó Szent Szellem, akit Isten kegyelmének elfogadása útján kaphatunk, és akik már újjászülettek kaptak. A János első levelének 4. részéből néhány igét nézzünk meg ennek a magyarázatoként. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk. Azaz, ha Isten bennünk lakik, szeretni fogjuk egymást. Nem olyan bonyolult. És az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ezt töltöd be. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga szelleméből, a Szent Szellemből adott nekünk. 18-as vers. A szeretetben nincs félelem. Tehát, ha valóban az Isten szeretete az, ami mozgatja a tetteimet, akkor nem félelemből szolgálok ki valakit. Nem összeegyeztethető. Nincs benne félelem. Sőt, a teljes szeretet ki is űzi ezt a félelmet, tehát felszabadítja az ember szívét a kényszer szeretettől. Mert a kényszer jó cselekedetektől. Mert láttuk, hogy nem is jók, hanem cselekedetek, de valamilyen egészen más motivációból fakad. Kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki pedig fél, nem lehet tökéletessé a szeretetben. Ezért mondom, hogy azok a kapcsolatok, amelyben ez a szorongást éled meg, azok nem szeretett kapcsolatok. Azok beteg kapcsolatok. Azokban vagy gyógyulás kell, a te szívedben biztos, vagy menekülni kell belőle, ha a másik fél továbbra is gyötörni akar téged. Menekülj ki! Nem keresztény dolog benne maradni olyan szeretetben, amely önző és pusztító, amelyel gyötrelem jár. Nem azt jelenti, hogy a irgalmas samaritánus nem fizette meg az árát a szeretetnek. Tehát az nem volt könnyű, de mégse a félelem hatotta a szívét, és nem a gyötrés. De nem valami kierőszakolt, vallási megfelelési kényszer, hogy a másik embernek a vágyainak a kiszolgálása történt, hanem szabadság van. Isten szellemének szabadságát éli meg. a keresztény ember. Szabad a szíve. Szabad szeretni. Szabad jót tenni. És nem jön létre függőség. Nem is várja el, hogy hálálkodjanak, és nem is azért teszi, mert elvárják tőle. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett. Látjátok megint, amit itt láttunk a nyelvtan alakokból. Mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, tehát nem az afrikai testvéreket szeretjük, hanem azokat, akiket látunk. Én nagyjából látlak benneteket. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Akit látsz, azt szeresd. Istentől kapott szeretettel. És tudod, mit szoktak mondani, amikor nem szeretünk valakit? Látni se, akarom, bírom. Látni se, bírom. Ez a gyűlöletnek a szavai. Tehát aki nem szereti testvéd, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Tehát nincs kapcsolatban, nincs köze az Isten szeretetéhez. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is, akit lát. Egyébként lehet a világ összes keresztény szeretni, természetesen, csak az sokkal könnyebb. Úgy az univerzális egyházat szeretni. Én mindenkit szeretek. Hát nem. Nézd körül, tedd meg, kérlek, kerül hátra. Nézd rá. Oh, ne csak a családtagokra nézzél, hát hogy könnyű. Nagyon aranyos vagy, látjad a saját. Mindjárt nem akarok hazudni, nézek arra, akire biztosan igaz. Őszinte vagy. Bocsi, nem akarod kipécézni semmiképpen, de ilyenek vagyunk egyébként. Tehát annyi minden lejön, ezért szeretek focizni, sportolni. Mert az ott úgy az a valóság. Valóság előjön az emberekből, mindenkiből, belőlem is. Tehát, akit látsz, és igen, őt is. Őt is. Meg őt is. 2 Péter 1:3-tól pedig a következő tanítja az Istennek a beszéde. Az ő isteni ereje pedig megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, de az Istennek tetsző élethez kell, azáltal, hogy megismertük őt. Közösségünk van vele. Szeretett közösségben vagyunk az Istennel. A fia vére által, Jézus vére által. Aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket, tehát megvan Istennek hatalma és ereje szabadításban az életünkön, ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amit a kívánság okoz a világban. Az elvárások okoznak a világban, vagy a kapcsolatokban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, azaz az Istennek tetsző életet, a kegyességben a testvéri szeretetet először, majd a testvéri szeretetben a minden ember iránti szeretetet. Tehát az se lehet igaz, hogy én szeretek minden ember, csak a testvéremet nem. Mert előbb az van, hogy akit látok, és Krisztusban megváltott testvérem, azt szeretem, akkor lehet igaz, hogy szeretem a minden embert. Mert fakad, egy folyamat. Az áradásnak egy folyamata. Visszhangozzon szívünkben Jézusnak a válasza, amit a szeretet törvénye igéinek kimondása után tanít, erre reagál. Azt mondja a Lukás 10:28, Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Nagyon érdekes. Következőképpen lehet visszaadni a tedd ezt, és élni fogsz igazságot. Így tedd, azaz gyümölcsként teremje az életed. Mert a gyümölcsözést is jelentetett. Az a gyümölcsként teremje meg az életed, ezt a szeretetet, és élni fogsz, azaz felülről az Istentől a Szent Szellem által való új életben fogsz járni, e szerint cselekszel, szólsz a mindennapokban. Tehát gyümölcsöt fogsz szeretni a Szent Szellem által, és elkezded megélni a mindennapokban is ezeket a szellemi igazságokat, és gyakorlati módon jelenik meg az életedben, mert az élni fogsz kifejezés azt jelenti, hogy a mennyből való élet szerint kezdesz élni. Az új életben kezdesz járni. Azt jelenti itt. Miután az irgalmas szamaritánus történetét elmondta, Jézus ismét felhívja a beszélgetőtársa figyelmét arra, hogy Isten szeretete cselekvő szeretet. Így akiben ez a szeretet él, őt is ez a szeretet mozgatja a szükségben lévő magán segíteni képtelen felebarát iránt. Ezért mondja a Lukás 10.36-ban, mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus ezt mondta, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Hát akkor csináld. Nem filozófáljunk. Csak az utolsó gondolatsor mára, és akkor majd innen fogjuk folytatni, ez a kölcsönösség elve. Kölcsönösség elve. Nagyon érdekes téma. Leírtam néhány gondolatot, meg hozok egy néhány igét, és ezzel fogom befejezni. Nem beszélhetünk barátságról egy kapcsolatban, ha nem nyilvánul meg a kölcsönösség ebben a kapcsolatban. Ott nincs barátság. A barátságnak ez ismérve, hogy éppen egy kölcsönös kapcsolat. Tehát mindketten fontosak vagyunk a másiknak, és nem kihasználjuk egymást, hanem szolgálunk egymás felé, értékeljük egymást, adunk a kapcsolatban, és fogadunk ebben a kapcsolatban. Tehát az elfogadás is benne van, és az adáskészsége is benne van. Ezt nevezzük barátságnak. Amikor a segítségre szorulót támogatjuk, hogy segítő-segített kapcsolatról beszélünk. Ez alakul ki, amikor valaki segít a másiknak, hogy segítő-segített kapcsolat, nem egyenragú kapcsolatról beszélünk. Ilyen helyzet a lelki gondozásnak az a formája, amikor nálunk érettebb, tapasztaltabb és előttünk példaadó életet élő szemétől vagy személyektől kérünk segítséget. Nem tudunk olyan embernek lelki gondozóként segíteni, aki nem tisztel bennünket. Nem tud segíteni olyan embernek, aki téged nem tisztel. Hiába tudod a megoldást, meg látod, hogy mi lenne szüksége. Ordít az életében a szükség, és átmentél rajta, és megtapasztaltad, tudnál neki segíteni, de mivel nem tisztel téged, elválasztja magát attól a testvér szeretet kapcsolattól, hogy segíteni tudj rajta. Ezért az irgalmas samaritánus esetében nem terhel téged a felelősség, mert csak annak tudsz segíteni, aki ezt elfogadja. Maximum imádkozni tudsz érte, az is a segítségnek egy formája egyébként. De egyébként más mélységében nem tudsz a kapcsolattal mit kezdeni, mert nem fogad el. Ezért nagyon fontos Jézus tanítása egymás magatoknál. Különnek tartsátok. Miért? Mert akkor annyi kapcsolatod lesz, ahonnan megkaphatod azokat a plusz forrásokat, amire szüksége van az életednek, és amiben te is visszaadhatsz, befektethetsz a másiknak, hogy gazdag leszel. Gazdag leszel érzelmileg, lelkedben, fizikai jólétedben, szellemedben, meggazdagodsz. Tehát ugye ez is, amennyire tiszteled Isten igéjét, annyi áldás származik belőle a szívedbe. Amennyire tiszteled az ige hirdetést, annyi áldás származik belőle neked a te életedben. Ez így működik. Vetés és aratás. Oké. Az újszövetségi szentírás tanításában több helyen is ott találjuk az egymás kifejezést. mert utal a kapcsolatokban megnyilvánuló, kölcsönösen építő és gyakorlati szeretetre. Galata 5.13-tól például. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság. Nehogy ürügy legyen a testnek, hanem inkább ehelyett szeretetben szolgáljatok egymásnak. A másik félnek. A másik felé. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Hogy van? Szeress fele barátodat, mint magadat. Tehát ne a test, hanem Isten szellem által az új élet határozza meg a viselkedésünket, a viszonyulásunkat, és szolgáljunk egymásnak. Ha pedig egymást marjátok, és faljátok, vigyázzatok végül, meg ne emészétek egymást. Elfogyasztjátok egymást. Azaz, végül, mint a hegylakóban, egy marad. Tehát egyedül maradsz, mint az ujjam. És el fogod hagyni a gyülekezetet, duzzogva, mert azt fogod mondani, hogy téged senki nem szeret. Téged itt senki nem szeretsz. És majd mi egy másikba, ahol el fogod játszani ugyanezt, ha meg nem térsz, és ott is el fogsz jutni oda, hogy így egyedül maradsz, mint az ujjam. És elfelejted, hogy a probléma a te készülékedben van. Mert addig martad, addig faltad a kapcsolataidban a másikat, hogy elfogytak melőled az emberek. Addig hisztérikáztál, és addig nem voltál hajlandó a Szentlélek által megtérni a bűneidből, a jellembeli bűneidből, amivel egyébként azonosítottad magad helytelen módon, hogy végül egyedül maradsz. Az emberek inkább el fognak kerülni. Mert bocsánat, amikor haraptál egyet is belőle, meg a másikból is, meg abból is, azt mondja, nem táplál, nem etetem tovább. Az én szeretetem, az én türelmem, odafigyelésem, az én kedvességem fogom azoknak adni, akik ezt értékelik. És nem fogok disznók elé gyöngyöt dobni, mert visszafordulnak, megtapossák, és engem is bemocskolnak. Hát ezért mondja Pál apostol, vigyázzatok! Fel nem emésztétek egymást! Ez a fajta lelkület tönkre teszi az emberi kapcsolatokat, egy családot, egy gyülekezetet, felemészt, lenullázza. Egy házi csoportot tönkrevág. Ahol az emberek nem akarnak menni, mert nem érzik, hogy jó magukat. Mert annyit marják és falják egymást. A gyereket elmarja a szülő, már nem szeret otthon lenni. Alig várja. Ó, Uramisten, irgalmaz. Borzalmas, amikor a gyerek eljut odáig egy családban, hogy már alig várja, nagy lenni, és elhúzza a csíkot. Mert addig marták, addig falták egymást, hogy felemésztették egymást. Nem is olyan bonyolult a Biblia. Nem is olyan bonyolult a Biblia. Na de hát biztos, hogy előfordult ez a pákorában is. Hát ez nem csak ma történik velem vagy veled, de ezért tanít bennünket az ige. Hogy tanuljunk, okuljunk, ne ismételjük a saját bolondságunkat meg. Ha ma elkövettem, holnap már ne akarjam. Térjek meg. Intellektiteket a lélek szerint, a szent lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. A kölcsönösség elve a mellé rendelt kapcsolatokban, de az alá fölé rendeltségi viszonyokban például a szülő-gyerek is érvényesülhet. Ennek alapja az egymás iránti tisztelet és szeretet. Szülő és gyerek, gyerek és szülő viszonyában. Mely nyitottá teszi a szívet a másik értékeinek felismerésére, elfogadására és a tőle való tanulásra. A szülő tanulhat a gyerektől, a gyerek tanult a szülőtől. Tehát a kölcsönösség elve a nem egyenrangú felek között is működhet. És áldás jelenthet. Nézzük meg, Jézus az őt követő tanítványait minek nevezte? Barátainak nevezte. Pedig mester és tanítvány viszonyban voltak. Tanár és diák viszonyban voltak. Tehát nem egyenrangú felek voltak. Mégis azt mondja, hogy a kölcsönösség elve érvényesül. Én szolgálok felétek, ti bátorítatok engem. te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ó, Simon, most vagy boldog vagy, mert az élő Isten jelentette ki ezt neked. Két mondat a korábban. Nem hallhatsz meg. Kerülj mögém, sátán. Hát emberek szerint testi módon gondolkozol. Ugyanaz az ember talán néhány órán vagy néhány percen belül. Tehát értitek, egyikünk sem dőlhet hát, hogy kész van. Ezért mondtam, hogy Jézus példázata nem arról szól, hogy ilyenek vagyunk, hanem hogy ilyenné legyünk, hogy váljunk. Így olvassuk a János 15:15-ben. Többé nem mondolak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Úr a titeket, azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. A lélek és a szív betegségének egyik tünete, amikor valaki magát a többiek fölé emelve a másik félnél különbnek tartja magát. Az ilyen személy nem tud kölcsönösségen alapuló kapcsolatokat kialakítani. Olyanokat keres, akik önszeretete, súlyosabb esetben önimárata eszközeiként használhat fel. Aki viszont ezt nem szolgálja ki, vagy időközben felismeri, hogy kihasználták, a másik fél öntömjelező eszközévé lett, és immár határozottan visszautasítja, számíthat az őt eddig kihasználó fél megvetésére és a bosszújára is, ha csak meg nem tér. Nagyon nehezen ismeri fel az ember, hogy azért vonultak el tőlem, vagy határoltak el tőlem, mert kihasználtam az embereket, és felemésztettem a kapcsolatomat. Nehéz ez beismerni, de figyeld meg, ha elfordulnak tőled az emberek, nem-e a te készülékedben van a baj, és meg kell térni. Ahelyett, hogy gyűlölködsz, bosszankodsz, bosszút akarsz állni. Van megtérés ebből a felismert bűnből is, így a kapcsolatok gyógyulása is lehetséges, feltéve, ha még mind a két fél akarja. Nem várhatod el sem. Ha emésztetted, faltad, és azt mondja, köszi, szeretlek, nem haragszom rád, de semmilyen kapcsolatot nem szeretnék vele a köszönésen kívül. Mert annyiszor megbántott, annyi fájdalmat okoztál, hogy köszi, tehát védelem kell magam, értsd meg. És nem akarom. Bizony, ez a hajó elment. Nagy csoda kell, hogy egy kapcsolat ilyen szinten változó meggyógyuljon, de ez mind a két fél akarati döntése szükséges. De ezt meg kell előzni a megtérés. Ezért mondja végül, de nem utolsó sorban Péter apostol, az 1 Péter 4:8-ban olvasok együtt, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Azaz ez a szeretet legyen buzgó, elszánt, odaadó, kitartó és álhatatos a szívetekben. Amen.